Az előbbi szakaszból emelek ki pár verset, és olvasok újra, ez a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Több boltnál is belefutottam az elmúlt héten. A következő feliratba leltár miatt zárva. Szerintem lehet, hogy nem csak én jártam így egyedül, többünk élménye volt ez az elmúlt héten. Nyilván nem az élelmiszerboltok vannak zárva, hanem inkább azok az egyéb árucikkeket áruló, forgalmazó boltok, ahol tényleg nem lehet leltár nélkül egy újabb évet elkezdeni, mert esetleg olyan sok minden van raktáron. Szóval ez egy szokásos felirat, ilyenkor lehet, hogy valaki nálam okosabb is volt, és már előre elintézte az olyan jellegű dolgait, hogy ne fusson bele ebbe a feliratba, mert bizony, ha valami leltár miatt zárva van, akkor oda nem lehet bejutni, akkor az ember nem tudja megvenni azt, amit akar. A kereskedelemben ugye az év eleje a legalkalmasabb arra, hogy az ember leltárt készítse, nyilván ennek pénzügyi szabályozási okai is vannak, és bár remélem, hogy nem túl triviális, unalmas, és nem tudom, már sablonos lesz az összekapcsolás, amit most hozok, de nyilván, hogy új év elején vagyunk, és az új év eleje az másfajta leltárra is adja magát. Nevezzem ezt akár az élet, vagy az életem leltárjának. Annyira közhelyes tudom, meg már unos-unottam, mindenhonnan ezt lehet hallani, meg azt is tudom az életem leltárjával kapcsolatban, hogy az év eleje semmivel nem alkalmasabb, mint mondjuk június 14-e, hogy megcsináljam az életem leltárját, szóval az soha nem késő elkezdeni és megcsinálni. Mégis valahogy ilyenkor évelején könnyebben rááll az ember agya arra, hogy értékeljen, hogy újra gondoljon, hogy leltározzon. Szóval bármennyire is unásig triviális ez a gondolat, azt gondolom komolyan kellene, vagy komolyan lehetne venni a leltározást lelki értelemben is. Ugyanis roppant sok dolog tud kiderülni. Roppant sok dolog. Nézzünk meg most egy párat, használva ezt a két dolgot, összekapcsolást, a kereskedelmi leltározást, és ehhez majd mellé téve a lelki leltározásnak az előnyeit. Hát az első ilyen előnye a leltározásnak kiderül, hogyha valami nem stimmel a készlettel. Ha mondjuk túl sok erőforrás ment el valahova az elmúlt évben, de nem hozta meg a kívánt eredményt. Magyarul, valamiből rengeteg eladatlan, felesleges mennyiség maradt. Ez kiderül egy leltárnál. Szerintem rengeteg felesleges cuccot cipeltünk át magunkkal a 2015-ös évben is, nem? És itt most már nem tárgyakra gondolok, hanem azokra a dolgokra, amik csak egy lelki leltárnál derülhetnek ki. Vajon mennyi felesleges cucc van velünk a múltból? Aztán a leltárnál derül ki az is, hogyha valamiről azt hittük, hogy megvan, de nincs meg. Azt hittem, megvannak a gyerekeim. És persze fizikailag megvannak, tudom, hogy melyik városban élnek, hol laknak, de kiderült, hogy lelkileg már rég elvesztettem őket. Pedig azt hittem, hogy megvannak. Azt hittem, jól kijövök a házastársammal, aztán kiderült, hogy lehet, hogy már másé a szíve. Aztán a leltárnál derülhet ki az is, hogy ha valami már nem használható, mert mondjuk lejárt a szavatossága. Nem képvisel többet értéket. Szemétbe való. Istenem, hány lejárt szavatosságú érzést és gondolatot őrizgetünk. És mi is megpróbáljuk ugyanazt tenni, mint a csaló vállalkozó karácsony előtt is bukott le egy ilyen, aki megpróbálja átcímkézni a romlott árut, új címkét fölragasztani rá, eladhatóvá tenni, megpróbál hasznot remélni abból, ami már lejárt, ami már nem jó, ami már büdös. Hát vajon nem ilyen-e az ember? Megpróbáljuk újra és újra, legalább a látszat alapján működjenek a dolgok, átcímkézni, újra címkézni dolgokat, pedig már büdösek, pedig már lehet, hogy örömöt nem okoznak. De mégiscsak azért van egy látszat, amit fenn kell tartani, nem? Mégiscsak be kell tölteni a társadalomban elfoglalt státuszomat. Igen, egy leltárnál ezek a dolgok is kiderülhetnek. És végezetül bizony, a leltárnál derül ki az is, hogy mik azok a dolgok, amik kiállják az idő próbáját. Mondhatnám így is, hogy mik a sláger termékek, és mik nem azok. Tehát ugye a kereskedelemben mi az, amiből jól fogyott, amiből sok fogyott, lelki értelemben pedig mi az, ami idők felett álló érték. Mi az, ami már esetleg az előző lelki leltáromnál is ott volt az életemben, és akkor is már hálás voltam érte. Akkor is már örültem neki. Meg ott volt az azt megelőzőnél, meg az azt megelőzőnél is. Bizony ez is egy leltárnál derülhet ki, és kaphat újra hangsúlyt az ember életében. Amikor a hívő ember, vagy az Istent kereső ember leltároz, újra és újra leltárba vehet egy csodálatos tényt, egy ilyen kincset, amiről itt az előbb beszéltünk, és ezt így fogalmazza meg a felolvasott igénk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Micsoda értékes kincs lehet ez az ember életében, amikor olyan sebességgel változik a világ, hogy ember legyen a talpán, aki követni tudja. Izmusok, divatok, sztárok, trendek, amik ma figyelemre méltók, holnap már a kutyát sem érdeklik. Hát nyilván ez az oka annak is, hogy vannak emberek, akiket valami miatt sztároknak nevezünk, a semmiért általában, mert semmi olyat nem tudnak, amiért ezt kiérdemelhetnék. De valami miatt mégis ismerté lettek, mert mondjuk eladhatók, árucikké váltak, de ezt föl sem fogják. És képtelenek feldolgozni ezek az emberek, hogyha hálátlan világ holnapra elfelejti őket. És mindent megpróbálnak megtenni ahhoz, hogy újra újságba is hírbe kerüljenek. Mindnyáján láttunk már ilyen, olvastunk már ilyen cikkeket, láttunk már ilyet a tévébe, fogtuk a fejünket mérgünkbe, vagy inkább kínunkba. Ha kell, még ezek az emberek fizetnek is érte, hogy hírbe kerüljenek. Ha kell, akkor idióta műsorokba vállalnak szerepet, csak el ne felejtsék őket, mert elviselhetetlen a fölösleges vagyok érzése. Elviselhetetlen szembesülni azzal, hogy lecserélhető vagyok, hogy kidobható vagyok. Elviselhetetlen ez az érzés. Meg valahol az is, hogy ha valaki még nálam is gátlástalanabb, akkor holnap egy napig majd ő lesz a sztár. Borzalmas emberi sorsok ezek. Mert mindig változik minden körülöttem. Mert ki kéne találnom, hogy holnap majd mi tetszik az embereknek. Kellene úgy élnem és azt mutatnom, hogy még holnap is érdekeljem az embereket. Persze nem kell ezt sztárnak lenni, elég csak egy munkahely tekintetébe végig gondolni. Hát sokan hallották lehet az itt ülők közül is, hogy el lehet menni, ha nem tetszik, huszonállnak sorba. Mert egy ilyen lecserélhető társadalmunk lett. És akkor ebbe a társadalomba berobban ez a felolvasott gondolat, és a hívő ember, az Isten akaratát kereső és ismerő ember, akinek ott van a kincse, ott van egy kincs az életében, egy sohasem változó, mindig ugyanaz Isten, ebben a világban mégiscsak megélheti azt a csodát, hogy igenis van valami, ami nem változik. Van valami, amihez oda lehet szabni az életemet, a gondolkodásomat, az értékrendemet, mert nem fog lecserélődni, mert nem lesz divatja múlt. Van valaki, és ez a változhatatlan Isten. Na, ez persze így nem egészen pontos kifejezés, mert valójában Isten nagyon sokat változik. Ahogy valaki mondta, Isten velünk együtt öregszik. De éppen ez a lényeg, hogyha még inkább a dolgok mélyére nézünk, hogy valójában mi változunk. És a mi Istenről alkotott képünk változik. Ahogy fejlődik a hitünk, ahogy egyre többet értünk meg a világból, ahogy egyre több tapasztalt, személyes tapasztalatunk van az Istennel, ahogy egyre több hibát követünk el, majd tanulunk belőle. Igen, akár lehet, hogy egy idő után már hibákra se lesz szükség többet, mert megtanultuk, amit meg kell. Szóval valójában mi változunk. És tényleg igaz, hogy Krisztus ugyanaz. Változhatatlan. Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Csodálatos ráébredni erre, hogy milyen hatalmas kincs lehet ez az ember életében. Hogy van egy úr, aki mindig azt mondta, amit most is mond. Aki nem fogja lecserélni a gondolatait éppen aktuálisabb, divatosabb mondatokra. Aki nem igazítja az éppen aktuális trendhez a mondani valóját, hanem elmondja, és már 2000 éve mondja, és 2000 éve csak egy karnyújtásnyira van tőlünk az változhatatlan Isten igéje és szava. Rosszabb esetben persze a polcon van ez a karnyújtás, És nyilván, hogyha ha csak ott marad az ő igéje, akkor nyilván nem több, mint egy könyv. Esélytelen, hiszen még képek sincsenek benne. Esélytelen, hogy egy hideg téli estén a ropogó tűz mellett az ember levegye a polcról, minek még nézegetni se lehet. De ott van a változhatatlan Isten igéje, szerintem mindnyájunk házában. Élhetünk, vagy élhetnénk vele. És mi van akkor, hogyha nincs meg ez a kincs? A változhatatlan és örökké való Isten nincs meg az ember életében? Hát akkor van az, amit a költő így fogalmazott. Magamban bíztam elejétől fogva, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többbe, mint az állatnak, mely elhull örökre. József Attila csodálatos verse, ez a napokba bukkantam rá, és valami érdekes oknál fogva az a címe, hogy Kész a leltár. És ez az első mondata, magamban bíztam elejétől fogva. Nagyon nagy hatással volt rám ez a vers. Nyilván nem véletlenül ismerős a református fülnek az első sor, igen, jól sejtjük, ez a 90. Zsoltárunk első versének, vagy első sorának a parafrázisa, az átfogalmazása. Mert az eredeti az így van, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. De akinek nincs egy örökké való változhatatlan Isten az életében, annak csak az állandó változás van az életében, az hogy is tudna másban bízni, mint önmagában. És milyen csodálatosan kapja ezt az érzést el a költő. Magamban bíztam elejétől fogva, mondja. Mert nincs más, akiben bízhatnék, mert csak az állandó változás vesz körül, mert nincs személyes tapasztalatom az Istennel, mert bár lehet, hogy jártak szüleim meg nagyszüleim templomba, de semmi nem láttam az életükön, hogy értelme lett volna annak, hogy ők oda járnak. Mit is kezdjek én az Isten gondolatával? Hogyan is bízhatnék benne? Ezért magamban bíztam, elejétől fogva. És nem kevésbé lélegzetelállító a folytatás, azt mondja, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Ennyire lényegre törően megfogalmazni az ember tragédiáját tényleg nem hallottam még soha. Azt mondja a költő, az bízik magában, akinek semmije sincsen. Egészen érdekes gondolat. Az bízik magában, akinek semmije sincsen. Annak nem kerül sokba bízni. Pont annyiba, mint az állatnak az elhullás. Semmibe. Majd eljön magától az elhullás. Nem kell azért dolgozni, nem kell azért tenni. De testvérek, és itt van talán a lényeg, hogyha igazat adunk a költőnek ebben a gondolatban, hogy az bízik magában, akinek semmilyen nincs, akkor az ellenkezője is igaz kell, hogy legyen. Mégpedig az, hogy akinek viszont nagyon sok megtapasztalása és nagyon sok mindene van, az viszont nem magában bízik. Nem feltétlenül kell elfogadni ezt a logikát, de én így bontottam le magam számára ezt a csodálatos verssort. Vigyázzat, nem azt mondtam, hogy nem bízik már magában az, akinek sok mindene van. Azt mondtam, hogy nem magában bízik. Ugyanakkor mégis nagyon magabiztos, és ez nem csak játék a szavakkal, ha végig gondoljuk, tényleg nem mindegy, milyen sorrendbe tesszük ezt a három szót. Nem csak magában bízik, mert kincse van, mert megtalált az örökké való változhatatlan Istent. És most már van alapja az életének, és azt gondolom, hogy egy dolgot nagyon meg kellene tanulnunk. Csak az tud magabiztos lenni, aki biztos alapon áll. Csak az tud magabiztos lenni, aki biztos alapon áll. Senki más. És mi más lehetne egy biztos alap az emberi létnek, mint az örökké való Isten, aki nem változik. Aki nem forgatja a köpönyeget. Aki nem cseréli le az alattvalóit. És végezetül, hogy is fejezi be a verset, azt mondja, akárhogyan lesz, immár kész a leltár, éltem, és ebben más is belehalt már. Döbbenetes. Kész a leltár, mondja a költő. És még nem is volt olyan öreg ember, tudjuk. Kész a leltár, kész az élete leltárja, és mi a végünk konklúziója? Mire jutott? Mi van ott előtte listaként? Egy mondat, meg fogok halni. ezért érdemes volt élni. Ha csak ennyi az életem leltárjának az eredmény, hogy meg fogok halni, hát akkor ez tényleg az állati sors, amire az elején utalnám. Akkor tényleg nincs értelme itt másban bízni, csak magamban, akkor legalább ezt a pár évet vagy évtizedet próbáljuk kibekkelni. És legalább nekem legyen jó, meg esetleg még a szeretteimnek is, kit érdekel már a szomszédom meg a mellettem lévő. Hát ha úgyis meg fogok halni, ha úgyis ez lesz a vége. És megint csak a felolvasott igény másik mondata jön elém, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mennyire tiszta, világos, biztonságot sugárzó kijelentés ez a számomra. Nincs itt maradandó városunk. Magyarul tudom, hogy egyszer el fogok menni. Ez számomra nem meglepetés, nem valami büntetés, amit a sors rám mér, mert ilyen vagy olyan voltam, hanem egy tudott, elfogadott tény. Nincs itt maradandó városunk. Ezért, hogy folytatja a Szentíró, a terveim iránya inkább az eljövendőre irányul. És ezt nem lehet persze megcsinálni, hogy akkor a mostan nem foglalkozom, mert az eljövendő csak akkor jön el, hogyha megéltem a mai napot, meg a holnapot, meg azt a pár évtizedet, ami ki lett szabva. De hogy ne lenne fontosabb az eljövendő? Hiszen arról azt mondja a Biblia, hogy az örökké fog tartani. Hogy ne lenne fontosabb az örökkéval, mint ez a pár évtized itt a Földön? Lehetetlen, hogy felcserélődjön a fontossági sorrend. Mert akkor ebbe a keserűségbe fogjuk majd lehújni a szemünket, amit a költője csodálatosan megfogalmazott. Éltem, és ebbe más is belehalt már. Kedves testvérem, év eleje van, a leltárok időszaka, és ha úgy gondolod, hogy van értelme esetleg egy kicsit leltározni most magadban, akkor meríts erőt és bátorságot a felolvasott igéből, ami megígéri azt, hogy nem csak mulandó, lecserélhető, elromló és lejáró szavatosságú értékek lehetnek az ember életében. Lehet, hogy itt a nagy alkalom, hogy akár hazamenve megcsináljuk ezt a leltárt. Hogy el tudjuk majd mondani együtt a Szentíróval, nincs itt maradandó városunk, tudjuk, hanem az eljövendőt keressük. Isten adja meg, hogy így legyen. Amen.